Jó estét kívánok mindenkinek. 13-as fejezet. És ugye azok számára, akik nem voltak itt az előző alkalommal, ugye Ábrahámról kezdtünk el beszélni. Pontosabban most még csak Ábrahámról, aki elhagyja Háránt, és elindul a Szentföldre. Ugye ez az első alkalom, hogy Isten megjelenik Ábrahámnak, és az bármilyen módon, formában. És ezt kéri tőle, hogy menjen arra a földre, amit mutat neki, mert az a föld, az majd a leszármazottai lesz. És Ábrahám el is indul, és ekkor már 75 éves, de ahogy megérkezik, hát nem a Kánaánba, ebben az értelemben nem a Kánaánba érkezik, szó szerint igen, de hát rögtön éhínség van az országban, úgyhogy le kell mennie Egyiptomba, elhagyja Kánaánt, lemegy Egyiptomba, és akkor azt mondja a feleségéről, hogy ő igazából a testvére, így került Sára fáraóhoz, de ott a fáraó nem tud igazából semmit kezdeni Sárával, mert beteg lesz az egész házanépe, mivel őt is beleértve, akkor rájön, hogy ő itt át lett verve, és igazából Sára az a Ábrahámnak a felesége, és nem a testvére. Elküldi őket vissza, és nagyjából itt fejeztük be, átbeszéltük azt, hogy Ábrahám hogy tehetett ilyet, hogy azt mondja a feleségéről, hogy a testvére. Hogy tehette tovább Ábrahám azt, hogy Isten megígérte neki, hogy ez az a föld, ahova neki mennie kell, és ő rögtön elhagyja a földet, és megy Egyiptomba. Megbeszéltük azt, hogy ennek a történetnek, az egyiptomi levonulásnak, lemenetelnek, és az ott történt eseményeknek milyen tehát mit vetít előre a későbbiek számüzetéséről, az egyiptomi számüzetésről, és az onnan való szabadulásról. Azt mondtuk, hogy minden az tulajdonképpen előrevetíti a jövőt. Úgyhogy ezeket beszéltük végig. És most pedig folytatjuk a 13-as fejezettel, ahol Ábrahám visszatér Egyiptomból, és folytatódnak a izgalmak. Kálmán, örülünk, hogy megint itt vagy. Visszatértél a jelésből. Nevettek. Ez izgalmas. Tessék, oda teszed mellett? A 13-as fejezet.
Feljöve ezért Ábrahám Egyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamie vala, és Lót is ő vele a déli tartományban. Ábrahám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és arannyal, és méne helyről helyre délfelől mind Bétélig, oda, ahol először vala az ő sátora, Bétél és Háj között. Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala, és segítségül hívá ott Ábrahám az Úrnak nevét. Lótnak is pedig, aki Ábrahámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai. És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt. Versengés is támad az Ábrahám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között, és a Kananeusok, és a Perizeusok is ott laknak, vala akkor azon a földön. Mondd azért Ábrahám Lótnak. Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincsené előtted mind az egész föld. Válj el kérlek tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra menéndesz, én balra térek. Felemelé ezért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld, mert mindenek előtte elvesztette vala az Úr Szodomát és Gomorát, mint Coárék, olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földe. És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé, és elválának egymástól. Ábrahám lakozik vala a Kánoán földén, Lót pedig lakozik vala a Jordán melléki városokban, és sátoroz vala Szodomáig. Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösek valának az Úr előtt. Az Úr pedig mondta Ábrahámnak, minek utána elválék tőle Lót, emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről. Ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámolhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel, járd be az országot hosszában és széltében, mert néked adom azt. Elébb mozdítá ezért sátorát Ábrám, és elméne és lakozik Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.
Jó, köszönöm szépen.
Egyrészt csak tisztázunk magát a történetnek az egyszerű jelentését. Tehát érdekes, hogy az első mondatban azt mondja, és fölment Ábrahám Egyiptomból, ő és a felesége, és Lót, aki vele volt a Negev. A Negev, tehát a déli része. A Negev az a szó, hogy Negev, amit a Negba, kifejezés ugye a héberben. A Negev az dél a bibliai héberben. Azt mondom, mert ma is, hogy a Negev sivatag, ezt jelenti, tehát a déli sivatag. Tehát ő, hogyha most magátok elé képzeljétek Izrael térképét, akkor ugye ez a Beer-Sheva, és ez ugye a Negevnek az északi részén van, tehát Izrael déli részének az északi csücske. Ez körülbelül a Szodoma és Gomora, ami a holtengeri vádi, azt mondják?
Völgy.
Vagy nem is
medence.
A völgy.
Hát az egy
medence.
Az kiszárad folyó a vádi, nem?
Nem, a vádi az... Jó, lehet. Szóval abban van, azon a környéken, ahhoz képest délre van. Ehhez képest Hebron, ahova utána átköltözött Ábrahám, a Szodomát és Gomorától pedig északra van, ugye a jelenlegi holtengertől északra. Ami érdekes, hogy ugye az a kifejezés, hogy aliázunk Izraelbe, ugye, ami azt jelenti, hogy fölmegyünk, itt látjuk, hogy amikor Ábrahám Egyiptomból megy, akkor fölmegy. Igaz, hogy ez észak, szóval ezért így is lehet értelmezni, hogy akkor fölment észak irányba, de mégis mi úgy tekintünk Izraelre, mint a legmagasabb pontjára a Földnek, ami nyilvánvalóan spirituális értelemben, tehát mindig, ha Izrael megyünk, akkor fölfelé megyünk. Miért kell ugye ketté vagy szétválnia Ábrahámnak és Lótnak? Ugye mit mond a szöveg? Azt mondja, hogy ugye előrevetítő, hogy Ábrahámnak nagyon sok volt a vagyona, és ezüst, és arany, és sok nyája is volt. És azt mondja, hogy Lótnak is, aki Ábrahámmal tartott, sok nyája és ökre volt, és sátra. Látjátok az ötös mondatot? Miért kell azt mondani, hogy Lótnak is, aki Ábrahámmal ment, volt ökre, nyája és sátrai? Persze, tudjuk, hogy Lót Ábrahámmal ment, és azt tudjuk, hogy a Tórában semmi sincs fölöslegesen ismételgetve. Igen, mint mindig Iván nagyon jól ráérez a dolgok lényegére. Azt mondja a Rási, hogy azért, mert azt akar ezzel mondani, hogy Lót azért volt ilyen nagy vagyona, mert Ábrahámmal ment. Az áldás, ami Ábrahámot érte, abból annak a offshootjából rá is átsugárzott, és ezt kihasználta Lót, és minden, ahol ment Ábrahám, ő is ment. Ez az ő vagyona is egyre nagyobb volt. Most azt mondja, folytatja a szöveg, és azt mondja, nézzetek meg a hatos mondatot, azt mondja, és nem bírta el a föld őket közösen, mert olyan sok volt az ő nyájuk, vagy nem tudom, hogy hogyan fordítja, jószágok. És a hetes mondatban azt mondja, hogy vita volt Ábrahám nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között, és a kánaanita és a perizita akkor azon a földön laktak. Most az, hogy vita volt a két csapat között, azt valahogy meg tudjuk érteni, hát képzeljétek el, hogy sokan voltak, ott legeltetni kellett a nyájat, és arról volt, hogy nyilván ott hát azért az nem egy annyira, mégis egy szárazabb vidék. Hát voltak sorodások, hogy most hova ki menjen. De miközben ennek ahhoz, hogy a kánaanita és a perizita akkor ott voltak azon a földön? Ugye a kánaanita és a perizita... Hogy? Aha. Igen, ez egy jó felvetés, esetleg másnak van még ötlete. Ne engedjük a terepet át teljesen csak az Ivánnak. Hát ez ugyanaz, mint az Iván. Ez egy jó próbálkozás, de itt igazából csak azt fejtetted tovább. Na már itt még két magyarázat is van. Az egyik az, hogy Ábrám attól félt, hogyha itt nagyon sok vita lesz, A végén még magukra haragítják a helyieket is. Ez egyik. A másik az, ami egy kicsit mélyebb magyarázat, a Midrás azt mondja, hogy Lót nem volt, ő ilyen ráragadt Ábrámra, mert felismerte, hogy jó, hogyha egy ilyen, ez egy jó társaság. Hogy? Jó parti. De hát azért ő nem volt olyan erkölcsi és morális szinten, mint Ábrám. És ő azt csinálta, hogy mivel nem volt elég mindkettőjüknek a legeltető, ezért átengedte az embereit olyan földekre is, amik valakihez tartoztak. Most erre Ábrahám szolgái figyelmeztették őket, hogy ezt nem illik, mert ez lopás. Mire ők azt válaszolták Ábrahám szolgáink, hát tehát ez nem igaz, mert Isten már megmondta, hogy ez az egész föld Ábrahámé. És eljön a válasz itt. A Tórában azt mondja, és akkor még a Kánaánita és a Perizzita laktak ott, vagyis azt akarja ezzel mondani, hogy a Tóra igaz, hogy Ábrahámnak megígérte is, hogy ez az övé lesz, de most még nem az övé, és ezért nem jogos, hogy ők ott legeltetik a nyájukat. Tehát itt volt ez a tipikus példája, hogy ugye Ábrahám a sikeres Isten áldottja, valaki oda csapódik mellé, hogy az áldásból ő is részesüljön, de hát morálisan az a szinten, hogy ezt az áldást kezelni tudja. És akkor mit mond neki Ábrahám? Azt mondja, hogy hát látom, hogy itt mi nem tudunk megférni egymás mellett, hát akkor váljunk külön, ha te jobbra mész, én megyek balra, ha te balra mész, én megyek jobbra. És mit mond erre neki? No, hát mondja, jó, akkor én megyek. És erre azt megjegyzik a kommentárok, például Barbanel, hogy ez nem volt szép Lóttól, mert ezt nem ezt kellett volna mondani. Ezt kellett volna mondani, beszéljük meg, nézzük meg, hogy mit lehet kezdeni, mi a probléma. Hát nem, ezt nem úgy intézzük el, hogy én eddig veled mentem, mindenben részesültem, amit te kaptál. És most meg, amikor már eleget nyertem, akkor amint lehetőség van, élek vele és lelépek. Ráadásul melyik részét választja? Tehát amikor ugye föl van ajánlva neki, hogy hova megy, a kövérebbik részt. Ugye azt mondja, hogy nézzetek meg a 10-es mondatot, és azt mondja, és fölemelte Lót a szemeit, és látta a Jordán, partjait, és hogy mindegyik föl volt hullamáské, mert öntözve volt a Jordán által, azért, hogy Isten elpusztította volna Szodomát és Gomorát, úgy, mint Isten kertje, és úgy, mint Egyiptom. Mit jelent ez a mondat? Ez azt jelenti, hogy ugye azt jelenti, hogy olyan típusú gazdaság működött ezen a területen, ugye a jelenlegi Jordán völgyében, hogy a Jordánban akkor még sok víz volt, és ugyanúgy működött, mint a Nílusnál, hogy nem is kellett várni az esőre, hanem időnként az kiöntött, és akkor szépen minden kinőtt, tehát magától működött a dolog, nem volt hozzá munka. Nem kellett hozzá munka. És ezzel kapcsolatban megjegyzik a kommentárok, hogy ugye Egyiptomnak, ugye ezt tudjuk, hogy Egyiptom az úgy van megemlítve a forrásokban, mint Ervat Haaretz, mint a romlott föld. És hogy miért volt Egyiptom, hogy jutott Egyiptom erre a morális szintre, ezzel kapcsolatban valahol olvastam, hogy ehhez hozzájárult az, hogy nem kellett dolgozni. Ugye, mert a Nílus magától öntözte, és nem is az, hogy nem kell dolgozni. Kevesebb jelentősége volt az Istenbe vetett hitnek. Mert az esőnél az időjárását kiszámítottan, hogy imádkozni kell. De a Nílusnál tudták mindig pontosan, hogy hogy fog működni, és ezért romlottak meg. És látjuk, hogy Szodoma és Gomora is később megromlott. Ugye mondja is, hogy Isten, mielőtt Isten elpusztította volna Szodomát és Gomorát, és ott is ez volt a probléma, ugye ebből látjuk, hogy az, amikor valaki a gazdagságot, az egzisztenciát, azt magától ilyen automatikusan kapja, akkor ez végső soron a romláshoz vezet, mert az ember az munkára született, és a munkának nem csak az önfenntartása jelentősége, hanem egy morális tartást is ad az embernek, hogyha a dolgozik. A munka az Istenhez is közelebb hozza az embert. És ugye ezt hozzáteszi, mint Isten kertje, mire utal ez, hogy mint Isten kertje? Ugye a Édenkertre, Ádám és Éva idejéből, amit nemrég olvastunk, ahol ugyanez volt a probléma, hogy minden adva volt, és végül is ez vezette Ádámot és Évát oda, hogy ők is romlásnak induljanak. Erre mit, hogyan folytatja a szöveg? És azt mondja, hogy Yifhárló Lót Hát Kolki Kárhajárden, hogy Lót kiválasztotta ezt a gyönyörű részt, ugye a Jordánnak a völgyét, és elváltak egymástól. Ábrahám ugye Kánaánba, és ő pedig Szodomához, és itt már mondja, hogy a szodomaiak azok nagyon gonosz emberek voltak. Mit mondanak a kommentárok, hogy mi volt a romlottság a szodomaiaknak a legkiemelkedőbb, hogy nem segítettek a rászorulókon. Ugye? Ez is ugye tipikusan az, amikor valaki a vagyonát azt magától szerzi meg, szinte vele születik, akkor nem tudja átérezni azt a helyzetet, nem tud szolidáris lenni, mert nem tudja beleélni magát annak a helyzetébe, akinek nincsen. És ezért kialakul, hogy kegyetlenek voltak az idegenekkel, kegyetlenek voltak a rászorultakkal, és sőt, nem csak az volt, hogy azok a rászorultakkal voltak kegyetlenek, hanem azokkal voltak kegyetlenek, akik a rászorultaknak segítettek. Így például, amikor majd később olvasni fogjuk, hogy a három angyal, aki ugye jött Ábrahámhoz, és utána tovább ment Szodomába, hogy elpusztítsa Szodomát, de emberekként voltak, jelentek meg, és őket vendégül látta Lót, ezt csöndben és titokban tettem, nem akarta, hogy megtudják a többiek, hogy itt vendégek vannak, mert tilos volt vendégeket fogadni. A szodomaták annyira gonoszak voltak, hogy nem csak ők nem segítettek, nem szerették, ha más segít. És ez egy érdekes dolog, mert ugye Ábrahámnál egyrészt látjuk, hogy ő pedig ennek pont az ellentéte volt. Ábrahám az ugye úgy jelenik meg a Midrásban, mint a nagy vendéglátó. Ábrahám ugye a cheszed, a jóságnak a kifejeződése. És éppen nemrég, 2-3 héttel péntek este tanultuk, hogy azt mondja, árban midoizbe adom, az négyféle embertípus van. Az van ember, aki azt mondja, nem négyféle, háromféle, négyféle. Van ember, aki azt mondja, én adok, és örömmel veszem, a más is ad. Van egy másik típusú ember, aki azt mondja, én nem adok, de örömmel veszem, ha más is ad. És egy harmadik, aki azt mondja, én nem adok, és nem veszem örömmel, ha más is ad. Ugye, az első az világos, az egy jó ember. Az, aki azt mondja viszont, hogy én nem adok, de örömmel veszem, hogy más is ad, ugye az a típus, aki azt mondja, hogy nekem van lelkiismeretem, csak nincs hozzá szívem, hogy a sajátomból leadjak. Ugye, azt összekuporgattam, összeszedtem, nem tudom magamat rávenni, de örülök, ha másod, legalább fel vagyok mentve. Kevesebben fognak hozzám fordulni, és kisebb lesz a lelkiismeret fordulása. Az az ember viszont, aki azt mondja, hogy én nem adok, és annak se örülök, ha másod, ugye ő miért nem örül annak, ha másod? Mert akkor neki azt jelenti, hogy van egy kontraszt, hogy ő ezek szerint ő nincsen. A lelkiismeretét azzal nyugtatja, hogy ne legyen más, aki ad, mert ha ad a más, az őt is kötelezi. És ez volt ez a legrosszabb, mert a szodomaiták ilyenek voltak, hogy ők nem csak nem adtak, hanem nem tudták elviselni a másod, mert ez kivilágította volna az ő. Tehát kifejezetten ennyire szívtelenek voltak.
Smucik.
Ez már több, mint smucik. Most, mitől érdekes, elválnak egymástól, és nézzétek meg, a 14-es mondatban mit mond. A 13-asban azt mondja, hogy a szodomiták jók voltak, és a következő kép folytatja a 14-es mondatban. És szólt az örökkévaló Ábrahámhoz azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld fel a szemedet, és nézd ezt a helyet, amelyet csak látsz, északra, keletre, délre, nyugatra és keletre. Mert ez az egész föld, amit látsz, ezt neked fogom adni, és a leszármazottaimnak örökre. Hogyan ez ide? Most volt itt egy technikai probléma, hogy túl sok volt a nyáj, és különváltak. Erre azt mondja, azután, hogy különváltak, szólt neki Isten. Miért kezdve, hogy azután különváltak? Úgy tűnik, hogy az, hogy Isten beszélt itt Ábrahámhoz, és amit mondott Ábrahámnak, az kapcsolódik ahhoz, hogy különváltak. Van erre valakinek valami ötlete?
Mindenkinek akkor, amikor lementek Egyiptomba, akkor is ilyen hivatlan vendégként a Lót
bennet
ment. Visszajött, akkor mellette meggazdagodva megint csak együtt volt vele, és Isten nem akarta, hogy Lót is részesüljön és Lót leszármazott, hanem csak Ábrahám, akit igaz embernek tartott, és kivárta azt, amikor egyedül maradt azon a területen.
És addig nem beszélt hozzá.
Hát legalábbis erről a tervéről.
Ja, nagyon jó, gratulálunk. Ezt mondja a Rási. Azt mondja, hogy Lót nem pont ezt mondja, egy kicsit kiegészíti. Azt mondja, hogy Lót ráragadt Ábrahámra, és Lót egy kicsit lehúzta Ábrahámot spirituálisan. És ezért Ábrahámnak nem jelent meg Isten. Addig, amíg Lót vele volt, a rossz társaság hatására nem volt, tehát Isten nem jelent meg neki, tehát tulajdonképpen azóta, hogy Isten azt mondták, hogy hagyd el Háránt, és megígérte, hogy ez a föld a tiéd lesz, azóta nem jelent meg neki. Most Isten megjelenik neki azután, hogy külön vált tőle Lót, ugye ebből megint csak van nekünk egy tanulság, és ugye mindig ezekben a történetekben a tanulságot keressük, mert ezért van leírva a történet. A tanulság az, hogy a rossz társaság még egy ilyen embert is, mint Lót, még őt is, még ilyen ember, mint Ábrám, még őt is lehúzza, visszatartja.
Mi nem lehet a saját lábaival?
Ez húzós volt.
Egyikkel?
És előtte ugye mi volt, hogy amikor jöttek a vendégek, hát ugye mi volt, amikor szodomaiták jöttek, és mondták, add ki ide a vendégeket, hagy ismerjük őket meg. A hagy ismerjük azt jelenti, hogy hagy létesítsünk velük szexuális kapcsolatot. Azt mondja, nem, hagyjuk őket, de itt van a két lányom. A lányok eleve úgy kezelte, hogy azok ilyen babák, amiket lehet. Hogy? Hát, nem, messze volt nagyon Ábrahám spirituális szintjét. Mert Ábrahám egy jó szívű ember volt, és Ábrahám, ez egy nagyon fontos kérdés, amikor a kavala, és úgy általában nem csak a kavala, hanem a kommentárok beszélnek Ábrahámról, Ábrahámot mindig a cheszeddel azonosítják. Ugye van Ábrahám, az a chesed, Izsák, Gvura, és Jákob, az a Tiferet, az első három szféra. Erről többször beszéltünk, mert mi a különbség a cheszed, tehát a jóság és a szigor között. Ugye az első három cheszed, jóság, második a gvura, az a szigor, és a harmadik a Tiferet, az a könyörület, szépség, de igazából azt jelenti, hogy könyörület. Azt mondtuk, a cheszed az az, amikor nem nézem, hogy ki van, kinek adok, csak adok. Nem azon van a hangsúly, hogy ki az, aki befogadja azt, amit adok, hanem az, hogy én adok. És mindenkinek, Ábrahám mindenkinek adott. A vándoroknak, azoknak, akik azt hitte, hogy az angyalokról, hogy azt hitte, hogy arabok, ilyen egyszerű népség, annyira, hogy még a lábukat is megmosatta velük, miért bejöttek a sátrába, mert olyan szintűeknek gondolta, hogy olyanok, hogy leborulnak a saját lábukon levő por előtt is, mert olyan bálványimádó. Még ezeket is vendégül látta, azután, hogy körül volt Metilde, és ott fetrengett fájdalmában. Ilyen Ábrahám, ez a cheszed, aki mindenkinek ad. És így ez természetesen érthető, hogy Lót, aki egyben az unoka öccse is volt, azt elviselte magam. Sőt, egyes kommentárok azt mondják, hogy miért mondta ezt Isten most neki, mert Ábrahám azt mondja, körbenézett, és itt hagyott engem a Lót. Semmi nincs. Eddig volt legalább egy unokaöcsém. Most nincs semmi. Ő kiválasztotta magának a szebb részt a föld a területből. Itt vagyok a sivatagos részben, és se gyerekem, se földem, semmi. Nincs családom, és az Isten azt mondja, hogy ne aggódjál. Azután, hogy Lót elhagyja, hogy ne aggódjál, ez a föld a tiéd lesz, és lesz gyereked. Nem csak gyereked, hanem sok-sok-sok leszármazottad lesz. Hát ez, van egy ilyen része is a dolognak. És érdekes, hogy itt Ábrahámnak a leszármazottait azt a föld porához hasonlítja. Később lesz, lehet, hogy ma már erre nem tudunk sor keríteni, de nem sokkal később van, megismétli Isten, hogy nagyon sok lesz a leszármazottad, és ott viszont a csillagokhoz hasonlítja. És erre van egy olyan magyarázat, azt mondja, hogy Ábrahám hallotta, hogy a föld porához hasonlítja, azt mondja, ajjajjaj, lehet, hogy sokan lesznek, de úgy fogják taposni őket, mint a földet. És Isten azt mondja, nem, ezt nem így értettem, olyanok lesznek, mint a csillagok. Ha tetszik, akkor olyanok lesznek, mint a csillagok, tehát, hogy itt ez a két metafora egyszerre van használva.
Kérdezem.
Igen.
Meg ugye, hogy a Lótféle történetről, tehát az, hogy ez nem egy előre kitalált dolog, hogy mi azt mondjuk, hogy Lót ennyire alantas volt. Végül is egy olyan városban, ahol senki nem fogadott be, ott ő befogadott. Ott, ahol ugye ki kellett volna szolgáltatni, egy másik olvasatban azt is mondhatnánk, hogy annyira fontosnak tartotta ezt a
vendéglátást,
hogy inkább a két lányát is, és mivel az egész történetet így lenyomjuk, és minden ilyen momentumra azt mondjuk, hogy nem, ezek mind rossz indulatú momentum.
Nem, az biztos, hogy Lót nem volt rossz indulatú, de igazából a kérdés felvetés jogos, és tulajdonképpen tanulunk is belőle valamit. az, hogy valaki jó vagy rossz, ez egy relatív kérdés. Hát Noénál is azt mondta, hogy az egyik oldalon nagyon jó, Isten őt mentette meg. A másokhoz képest esetleg nem volt annyira jó. Ott is Ábrahámhoz hasonlítottuk, és azt mondtuk, emlékeztek, hogy az, hogy ki van hangsúlyozva, hogy a maga nemzedékében, az egy pozitívum is egyben, hogy még ebben a nemzedékben is tudott jó lenni, ugyanakkor én mégsem volt annyira jó, magas szinten, mint mások, más nemzedékben. És ugyanez helyzet Lóttal, nyilvánvalóan a szodomiták mellett jó volt. De Ábrahám mellett nem volt jó, és van egy ilyen kommentáris, aki azt mondja, hogy ez, éppen ez volt a hibája Lótnak. Hogy azért választotta Szodomát, mert tudta, hogy ott a lelkiismerete nyugodtabb lesz, mert hogy ő egy jó embernek számít. És mi is gyakran van velünk is, hogy inkább választjuk a könnyű utat, tartozunk egy olyan közösséghez, ahol nem lógunk ki, nem érezzük, hogy mi gyengébbek vagyunk, mert nem lesz olyan nagy rajtunk a nyomás. Mint hogy egy olyan közösséghez, ahol viszont nagyobb a nyomás, mert állandóan valamivel előre kell lépni. És Lót a könnyebb utat választott, és ez lett a vége. Az lett a vége, hogy nem tudott megfelelni, mert egyszerre a lelkiismeretének meg akart felelni, hogy itt vannak a vendégünk kell látni őket. Másik oldalról viszont mégsem volt azon a szinten. Úgyhogy ez egyben egy tanulság is, és az, hogy felvetted. Nyilván nem arról szó, hogy egy rossz ember volt, de hát, látjuk, hogy ő megmenekült Szodomából. Ő volt az egyetlen, aki megmenekült. Ugyanúgy, mint Noé, ha már erről van szó. És érdekes párhuzam, nem? Hogy Noé is Ábrahámhoz van hasonlítva ilyen értelemben. És Noé is Ábrahámhoz van hasonlítva ilyen értelemben. És Lót is. Noéval is tört azt mondták, hogy ő megmenekül. És Lóttal is. És Noéval is történik egy kis ilyen affér, kis probléma a menekülés után. És Lóttal is, de ezzel most előre szaladtunk, mert ugye még nem ezt tanuljuk, hogy mi történt Lóttal. Szodoma után.
És
igen. Persze.
Hogy azt mondja, hogy mit tudom, felnéz Lót, hogy szóval ez a szakértő volt, hogy nem értesült neki, hogy mi az, hogy átlátta azt a vidéket, az egészet, akkor lehet.
Hát gondolom, nem tudom, hogy ennek van-e jelentős, inkább az, hogy körbenézett, hát elgondolkodott azon, hogy mivel itt a környéken, kicsit kivizsgált, körbejárta, megnézte, elgondolta. És hát ugye ez egy olyan terület, ahol különben ezen a környéken valóban be lehet látni, hiszen ez a Jordánnak ez a bank, ez nincs egy jó kifejezés, nem völgy.
A mély
ez a jó, ez az alföldje. Ez tényleg olyan, hogyha mondjuk fölmész a Juda hegységekbe, ami nem hegység, tulajdonképpen sivatag, de 400 métert esik ott a rész, és belátod az egészet. Tehát, ha voltatok ott, mint a Macadán, onnan be lehet látni az egészet. A teljes...
Ott tárgyalgattak.
Hát nem tudom, hogy ott tárgyalgattak-e, de onnan nyilván be lehetett látni a helyzetet. Tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy ott beszélgettek, és azt mondja, hogy jó, akkor megyek erre, hanem lehet, hogy másnap azt mondták, hogy megyek erre, vagy harmadnap. Tehát ez nem, így időrendben ez így nincsen. Vagy az idő szakok így nincsenek.
Általában akkor nem sírottam.
Hát ezt mondja.
Hát meg a másik az, hogy alapvetően nem akkor voltak először ott életükben. Hát korábban is ugye éjszakról mentek le Egyiptom fele, tehát azon a környéken ők már keresztül mentek.
Igen. Most nézzétek meg azt, hogy van egy szép mondat, és ezt gyakran idézzük. Még ha viszonyuljuk az elejére. A hármas mondatot olvasd fel, kérlek, Kálmán.
A 13-asban?
12-esben a hármas mondat.
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden.
Nem, előre. Ja, bocsánat, elnézést, én félre néztem. 13-asból
néztem. Minden helyről helyre délfelől, mint Bétélig. Oda, ahol először vala az ő sátora, Bétél és Háj között.
Azt mondja, ve jélek le má, héberül, azt mondja, ve jélek le másza av. És úgy fordította, hogy ment helyről helyre, de az szó szerinti fordítva azt mondja, hogy jélek le másza av, és ment útjain, állomásain igazából. És azt mondja a Rási, hogy ugyanazokon az állomásokon állt meg, ugyanazon az úton jött vissza, mint amilyen úton ment. És azt mondja, innen mondja a Talmud, tehát van egy ilyen mondás, ha az ember utazik valahova, akkor ne váltogassa a vendég hát egyrészt a járt utat, és a helyeket, ahol megáll, tehát mondjuk melyik helyen hál meg, nem ugyanazokon menjen vissza, hogy amelyikeken oda. És aztán azt mondja, hogy amikor felállította a sátrát, hol van az írva, és szólította ott Istent. Igen. Igen, és szó szerint ez azt jelenti, hogy Yikra Sham Vashem Hashem, és hívta ott Isten nevét. És erre azt mondja, híres mondás a Talmudban, Al Tikre Vayikra Ela Vayakri. Van egy ilyen talmudi fordulat, hogy valamire azt mondani, hogy egy szót meg tudsz változtatni egy kicsit, úgy, hogy csak a pontozást átírod, akkor egy új értelmet kap. Ez többször szerepel, az imakönyvben is vannak olyan részek, az imákban is, ahol ilyeneket beszoktunk. Szerintem csak a fordításban ez nem annyira jön át. De itt az a szó, hogy vajik rá, sám, be sém hasem, és szólította ott az örökkévaló nevét, ha ezt úgy olvassuk, hogy vajak ri, sám, be sém hasem, hogy szólítatta ott az örökkévaló nevét, de azt mondja, így, ha így olvassuk, az azt jelenti, hogy ő missziós munkát végzett. Tehát, hogy szólítatta Isten nevét, másokat rávett az egyisten hitre. És az Ábrahámnak ezt a missziós munkáját jelenti, és erre van az a híres midrás, ami azt mondja, hogy csinálta ezt Ábrahám, és többször idéztem itt a drósségban is, hogy Ábrahám ugye, nagy vendéglátó volt, és mindig a vendéglátás végén megkérdezték, hogy mennyivel tartoznunk, az azt mondta, Ábrahám, nem tartottak semmivel, mert nem én adtam az örökkévaló, áldjátok őt meg, és hát nem áldjuk meg, mi nem hiszünk benne, hanem másban hiszünk el, azt Ábrahám, jó, akkor viszont fizessetek nekem egy szép összeget, és akkor ez a jó, akkor inkább megáldjuk, és akkor így elérte szinte kicsit erőszakkal, hogy az emberek Isten nevét hívják. És ez egy szép kérdés, erre van egy nagyon szép, gyönyörű magyarázata a Rebének. Azt kérdezi a Rebe, hogy akkor tényleg ez akkor mit ért el ezzel Ábrahám? Hogyha valaki azért szólítja Isten nevét, mert különben fizetni kell, akkor mi ebben a jó? És erre azt mondja a Rebe, hogy ez a missziónak egy érdekes változata, mert azt mondja, igazából minden ember szólítani akarja Istent. Ha nem szólítja Istent, tehát, hogyha nem közeledik Istenhez, annak az az oka, hogy van egy valamilyen rárakódott réteg, ami mint egy fal áll közte és Isten között, tehát, hogy van egy machszom, van egy akadály közte és Isten között. Hogy lehet ezt az akadályt legyőzni? Az egyik lehetőség az akadály legyőzésre az, hogy próbálunk bele erőt pumpálni. Ugye, csináld, és valahogy rávenni őt. És egyszer csak rávesszük, akkor jó. De van egy másik lehetőség, hogy behúzunk neki egyet. Mert képletesen szólva, tehát, hogy úgy bontjuk le a falat, ha ez a fal nagyon erős, és nagyon vastag, akkor nem lehet az embert motiválni, és egyszer csak leúlik a fal. Meg kell rázni. Az ember, hogy valakit fölrázol, és akkor, akkor tényleg. És,
tehát a fal adja a másikat.
Hogy? A fal adja a másikat. És akkor szinte kényszerből, de megszólítja Istent. Amikor Ábrahám azt mondta, hogy fizessetek, akkor ez egy ilyen típusú dolog volt, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy fizessetek? Ráébresztette őket, hogy ez tényleg így van. Hogy ennek értéke van, és ezt nem lehet félváról venni. Nem lehet lefitymálni, hogy témában vagyunk. És ezzel kapcsolatban...
És aztán őket viszont fitymálták.
Most látod? Így van. Egy következő lépésben.
Innen számoljuk a mondást, hogy nincs ingyenevét.
Így van. Mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? És ezért mondja a Rebe, hogy itt ez a... Sok valamit akartam ezzel kapcsolatban, de kiment a fejemben. Jó.
Kérdés.
Igen.
Nem áll ez minden ellentmondásban, abban, hogy arról beszéltünk, hogy a zsidóság vallása nem tétű vallás. De nem kérdés.
Jó, nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a témát. A zsidóság térítő vallása, vagy sem. Ha tényleg most nagyon őszintén nézzük a kérdést, akkor nem igaz, hogy a zsidóság nem térítő vallás. Mert abban azért az ábrahámi értelemben a küldetésünk a zsidóknak az lenne, hogy a népeket meggyőzzük az egyisten hitről. És a mai napig a küldetésünk, tehát elvileg nekünk kötelességünk lenne a nem zsidó világ felé, a világ, az emberiség felé, hogy az egyisten hitről meggyőzzük őket. Egy pillanat. Más kérdés, hogy abban az értelemben nem vagyunk missziós vallás, hogy arról már nem kell meggyőzni mindenkit, hogy legyen zsidó. Hogy ezt a, hogy még mit jelent zsidónak lenni? Most erről beszéltünk itt a december 24-i beszélgetésen. Zsidónak lenni az olyan, mint egy szerzetes rendhez, elnézést ezt a kifejezést használom, az olyan, mint egy szerzetes rendhez tartozni. Szerintem, hogy ha zsidó vagy, csak nem választott. Ez egy, lehet választott is, de aki annak születik, az nem választotta. Beleszületsz egy olyan rendbe, amelyik azért vállal magára, azért kell, hogy magára vállaljon többlet, külsőségeket, feladatokat, normákat, életvitelt, stb., hogy ezzel a magára fölhívja a figyelmet, és fölhívja arra az üzenetre, arra az ábrámi üzenetre, ami az egyisten hit, és amit az egyisten hit erkölcsi vonzatai jelentenek. Ha ebbe beleszülettél, akkor ezt vállalnod kell. Ha nem születtél bele, akkor nem kötelező, hogy ebbe tartozzál. Nem gondoljuk, hogy csak akkor lehetsz jó ember, hogyha ezt a pluszt is magadra vállalod. De tulajdonképpen erről szól a zsidóság és a ilyen értelmű misszió. Abban az értelme nem, hogy még egyszer, ugye a többi vallás azt mondja, hogy ha olyan vagy teljesen, mint én, akkor tartozol a nyertes klubba. Ha nem, akkor a pokol a helyed. A zsidóság ezt nem mondja, nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy a nyertes klubba tartozzál. És éppen ezért, mert azok, akik azt mondják a zsidósággal szemben, hogy a zsidók azok kirekesztők, mert mindig magukkal vannak elfoglalva, és a zsidók szerint csak a zsidók a jó fejek, ez a legnagyobb tévedés. Ez pont fordítva van. A zsidók az egyetlenek, akik azt mondják, hogy nem kell, hogy jó fej legyél, hogy nem kell, hogy ahhoz, hogy nem kell, hogy zsidó legyél ahhoz, hogy jó fej legyél, elnézést a kifejezésért. Míg mások azt mondják, hogyha most így ennyire az utca nyelvére egyszerűsítjük, ha nem a mi klubunkba tartozol, akkor a pokolban a helyed. Ezt mondják. Csak lehet, hogy nem ilyen expliciten.
Jó, de hát
csak könnyebb belépni a klubba.
Mi nem azt mondjuk, hogy ha a messiás eljön, akkor az élcsapatot összerántja?
És?
Hát az élcsapat.
Hát az élcsapatnak mégis jár ez a kiváltság, hogy összerántsa.
Jó, de azt mondod, hogy nem kell ahhoz...
Ne, de nem kell.
Tehát ahogy mondjuk, azt hirdetjük, hogy nem kell ahhoz neked is ebben a csapatban tartozzál, hogy...
De a messiás az nem csak az élcsapatnak szól, az egész világnak szól. Az emberiség egészen nyerni fog. Most ezzel kell kifejezésekkel élek, a messiás által. A zsidóknak az a plusz fog lenni, hogy összeszedi őket, és mindenki megy vissza Izraelbe. És fölépül a szentély. De ezen kívül az egész emberiségnek szól a messiás. Az nem csak a zsidóknak szól. Ez nem arra az, hogy eljön a messiás, a zsidók éljen hajrá, hurrá, a többiek meg hello.
Értettek. Csak annyi, hogy összeívja, és ott ugyanaz a szint lesz, mint bárhol máshol.
Így van, így van.
És mi a helyzet azokkal a vallásokkal, ahol szintén egy isten hit van?
Igen.
Hát van.
Igen.
Hát most akkor azokat...
Az ízben nekünk köszönhető, nem?
Sőt, azt lehet mondani, hogy szinte kizárólag. Most őszintén leszünk. Az egy isten hitő vallások, az, ha nem lettek volna zsidók, akkor nem lennének. Az másképp, hogy mi nem feltétlenül tudatosan csináltuk őket, egy-egy véletlen folytán alakult így, de erről volt itt szó ugyancsak december 24-én, hogy az, hogy vannak egyisten hívő vallások, ez a zsidóság szerint, ez egy pozitív dolog, a kereszténység, az iszlám, azok pozitív dolgok az emberiségnek. A zsidóknak nem biztos. Ami azt jelenti, hogy egy zsidónak kereszténynek lenni, az egy tévedés. Mert az olyan, mint kilépni az élcsapatból, ilyen értem abból a szerzetesrendből, és azt nem, ennek nincs, azt nem lehet értelmezni.
Nem alternatíva.
Ez nem alternatíva. De a világ számára az egy nyeresség, hogy egyisten hívő vallások vannak, és végső soron ezzel a zsidóság valahol teljesítette, ha nem is feltétlenül tudatosan, de teljesítette az ábrahámi küldetést. Ha nem lenne zsidóság, nem ott tartana a világ, mint ahol most tart. Lehet, hogy ezt nem szeretik olyan gyakran, de nem csak azért, mert nem lett volna Einstein, hanem azért, mert az egész civilizáció nem ebbe az irányba ment volna el. És az a tény, hogy a zsidóknak ilyen kiváltságuk adott Ábrahám által, hogy úgy kiválasztotta őket Isten, hogy egy olyan csapatba tartoznak, ami folyamatosan irritálja az emberiséget, mert erről van szó, hogy a zsidók folyamatosan irritálják az embereket, elvileg pozitív értelemben, gyakran ez negatívan csapódik le. De ez a mi feladatunk, hogy irritáljuk az embereket, másképp, hogy ezt nem mindig jól csináljuk, tehát néha ezt a negatív irányba megy, de az irritálással azt értem, hogy folyamatosan fölhívjuk a figyelmüket arra, hogy van egy Isten, teremtette a világot, van egy, és van egy célja ezzel a világgal, és ezzel a kirívó viselkedéssel, amit a zsidó vallás elvár az összes külsőségével és minden együtt, mint ez a szélsőséges szombattartás, a szélsőséges étkezési szabályok, az öltözködési szabályok, azok mind arra jók, hogy igen, a zsidó vallás ilyen értelemben nem magánügy, az azért ilyen szélsőséges, hogy fölhívja magára a figyelmet, annak ellenére, hogy egy viszonylag kis népről van szó. És ezt viszonylag sikeresen is csináltuk eddig. Néha kicsúszunk, és mással irritáljuk a népeket, de ez egy másik kérdés.
A muszlim világnál, akik hát azért hasonló módon szélsőségesen külső megnyilvánulásban nagyon sok hasonló szélsőség.
Szóval lehet összeadni a kettőt. Az egyik egy ok, a másik egy okozat. A zsidók az ok, az iszlám az értelemben az a hatása.
Nem arra gondolok, ott is az étkezésnél, a költözésnél, a különböző nevek. Hát, halál.
Én nem tudom, ha valaki... jó, oké.
Okay. A halál az nem kóstol.
Jó, nem akarok most ebbe belemenni. Nem szeretnék most összehasonlítani a zsidó vallást más vallásokkal, mert nyilván nem tudok objektív lenni. Most nem értem, tehát most azt hasonlítsam össze, hogy az iszlám, mit nem értem, mit akarsz mondani, hogy ez, hát az is egy... Az
nem,
is egy...
Nem csak amit mondtál az előtt, hogy a zsidó vallásban, ugye külsőségekben, hétkezésben, egyebekben, hogy ez mondjuk irítál, már annyira kirívó a többiek közül, és fölhívja a figyelmet, és erre mondtam, vagy kérdeztem volna rá az iszlámmal, hogy ugye hasonlóan a normálistól, vagy a nagyvilágon normálistól, per hétkezésben hasonló módon a zsidósághoz eltérően esznek, az öltözködésbe, a szombattartást mondtad a zsidóságban, ugye az arab világban meg az összes...
Csak egy nagyon nagy különbség van. Irritálóan viselkedni sokféleképp lehet. Most én végig...
Jó, most én
pillanat, hogy fejezem be, ha most egy punknak fölöltözök, és itt az is irritáló viselkedés. Nem az a kérdés, ez csak egy eszköz, de van mögött egy óriási tartalom? Az a kérdés, hogy ez minden esetben megvan-e. De mondom még egyszer, ebben nem szeretnék.
Ez fura gondolom egyébként, mert azt mondod, hogy ez egy istenhitnek a mintája, meg ugye az elterjesztése a cél. Végül is a kereszténység vagy a muszlim világ ilyen tekintetben rész siker, fél siker.
Igen.
Ezt mondtam.
Igen, de hogy ez akkor csak...
A Maimonides ezt úgy fogalmaz, hogy ha nem volt a Jézus messiás, és ha nem volt a Mohamed proféta, akkor miért engedte Isten, hogy emberek milliárdjai kövessék őt? Szóval pontosan azért, hogy tudjanak a Tórában lefektetett igazságokról, lehet, hogy nem pontosak az ő információk, mert van egy kis dezinformáció közben, de legalább az alapokat ismerik, és amikor tényleg eljön a messiás, akkor mindenki látni fogja, hogy mi az igazság, de legalább nem kell a nulláról kezdeni. Kicsit félre ismertük, azt hittük, hogy fekete szemű, kikerült, hogy kék szemű, de legalább tudjuk, hogy van szeme. Érted? Tehát, hogy... És ezt mondja, az azt jelenti, hogy igen, az egy siker, nem soha nincs tökéletes siker, de mégis, végül is a lényeg benne van, mert végül is mind a kereszténység, mind az iszlám a Noé 7 törvényét elvekben hirdeti, beleértve az egyisten hittel és a többi hattal, végül is hirdeti, az, hogy volt a zsidóknak, mint zsidó népnek, sajnálatos módon konfliktusa korábban a kereszténységgel, ma már inkább az iszlámmal, ez végső soron egy részletkérdés, és valahol érthető is, mert ez nyilvánvalóan pontosan ebből a szoros összefüggésből származik, tehát hogy itt van egy magasfokú féltékenység, és
az apró különbségek mindig sokkal bosszantóbbak.
Hát, vagy inkább az, hogy...
Inkább a gazdasági politikai.
Jó, hát de a gazdaság és a politika azért az a kultúrára, kutató nem lehet elválasztani. Az, amikor a zsidókat a középkorban gettókba zárták, az nem egy gazdasági kultúrás kérdés volt. Az, hogy ma esetleg azt lehet mondani, hogy Izrael az egy gazdasági politikai kérdés, és nem egy kulturális vallási kérdés, azt elfogadom. De a kereszténység tekintetében ez nem igaz, hát ez egy pöc volt, azok a zsidók, akiket ott halálra megfosztottak mindentől, az nem gazdasági kérdés volt. Ja, utána ezt felhasználták, a zsidókat lehetett használni kereskedelemre, így a hitelre, vagy ott a... Szóval Igen?
Lehet, most nem elmenném akkor, hogy a keleti vallásoknál ott például ez az egyistenhit, ez mennyire köszön vissza, vagy mennyire hasonlítható a mi egyisten. Hát az
nem,
hogy több istenhit.
Jó, erről is volt szó. Itt voltál, Viktor, 24-én? Itt voltál 24-én?
Ezért én
nem. Nem beszéltünk róla részletesen, de a lényeg az az, hogy a fölmerült itt, hogy akkor mi számít bálványimádásnak, mi nem. Ugye, ha most megnézzük, én nem, megmondom, hogy nem vagyok elmélyült ismerője, tehát ezért lehet, hogy amiket mondok, azok nem teljesen. De amit nagyjából felületesen tudok, mondjuk a buddhizmusról és a hinduizmusról, ezekben a vallásokban, ugye a buddhizmus az eleve ugye nem annyira vallás, mert nem Isten van a középpontban, hanem az ember, ilyen értelemben. Nem is nagyon van arról szó szerintem, hogy Isten vagy nem Isten, inkább mint spirituális lét és fizikai lét. És ez az egész Isten fogalma nem olyan létezik. Úgyhogy az egyértelműen egy materialist. Szerintem végsősorban egy materiális, spirituális szimbiózusnak, vagy nem tudom mi a jó kifejezés, egy bálványimádása végül is szerintem. A hinduizmusnál pedig nem vagyok, az a gondolom, hogy ott több válfa is van, de hogy ott az a főisten, alisten mennyire, igen, mennyire jelenik meg. Biztos, ezért mondom, én felületesen ismerem ezeket, de az biztos, hogy ezek távolabb vannak a judaizmus által hirdetett egyistenhittől. Az más kérdés, például a buddhizmus spiritualitás felfogása az nagyon sok mindenben hasonlít, vagy emlékeztet a zsidóság által hirdetett világra. Nincs benne az a pogány beütés, ami mondjuk a keresztény vallásokban itt-ott még az a típusú pogány beütés, ami kezdve azért itt-ott még fellelhető, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy zsidóság felfogása szerint egy egyistenhitű vallás lenne. Még egyszer mondom, hogy nem vagyok azért elmélyült ismerője ezeknek a dolgoknak.
A sok egyistenhívő vallásnak nevezett egyéb ilyen szektek, így mondjam, baptizmus, meg reform, szóval mindegyik, hogy hívjuk őket mindegyik, de én azt figyeltem meg mindegyiknél egyébként, hogy a kereszténységből ugye válnak ki mindegyik, onnél jön aztán, hogy Jézus Krisztus utolszentjének ilyen egyházának csodája, hogy visszanyúlnak a zsidó vallásnak egyes szép elemeit kiemelik, amik a...
Nekik tetsző elemeit.
Tehát szép elemeket kiemelnek, amik könnyen betarthatók, tehát például a baptisták ugye vért nem fogyasztanak, ezt ugye könnyű megtartani, hogy a véres útkában nem összekezdtek ki a szemlátásra, de a keresztény vallásból is elhagynak olyan dolgokat, amik viszont kényelmetlen ugye, hogy nem lehet a papnak ugye felesége, családja. A nagyon frankon konformizálják a vallásokat, és átgyúrják a mai modern civilizációnak megfelelően. No, hát mi vallásokat
ez ízlés kérdése.
Kényelmesen élünk.
Nem tudok. De ez a Noé héttörvény szempontjából most van celibátus, vagy nem, ez egy részletke, ez nem lehetne semmi jelentősége. Tehát a mi szempontunkból, mondom, ez csak egy ízlési kérdés.
Ahogy tetszik, hogy ember közelünkbe teszik a vallás, hogy megtartatókat
teszik, és kevés, hogy kivintat tovább.
Jó, kicsit még tovább megyünk? Vagy még van kérdés?
Hasonlát, hogy nekem sokszor eszembe egy picit ez olyan, mint amikor az undergroundból valami mainstream-é válik, tehát így közben, és nagyon-nagyon sokszor a zsidók csinálnak valamit undergroundban, most ez lehet vallás, vagy akármi, és aztán utána, ami jó undergroundban, az utána mainstream-ben, ilyen tömegtermékké
válik. Hát ez mindig így van, igen. Érdekes. Jó, megyünk még egy fejezetet? Megpróbáljunk? Akkor kérem, hogy folytassuk a 14-es fejezettel.
Lőn pedig Amrafelnek, Sineár királyának, és Arióknak, Elázár királyának, Kedorlaomernek, Elám királyának, és Tidának, a Góim királyának napjaiban. Hadat indítanának ezek Bera, Szodoma királya ellen, Birsa, Gomora királya ellen, Sináb, Admá királya ellen, Seméber, Ceboim királya ellen, és Bélach, azaz Coár királya ellen. Mindezek a Sziddim völgyében egyesülének, ez a sós tenger. 12 esztendeig szolgálták vala Kedorlaomert, és a 13. esztendőben ellene támadtak vala. A 14. esztendőben pedig eljöve Kedorlaomer és a királyok, akik ő vele valának, és megverék a refeusokat, Aszterót Karnaimban, és Zuzeusokat Hámban, és az Emeusokat Sévé Kirjáthaimban. És a Horeusokat az ő hegyökön, a Seiren, egész Élparánig, mely a puszta mellett van. És megtérének, s menének Hén Mispádba, azaz Kádésbe, és elpusztíták az amalékiták egész mezőségét, és az emoreusokat is, akik laknak vala Hacacon Tamárban. Kiméne tehát Szodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Ceboim királya és Bélá, azaz Coár királya, és megütközének azokkal a Sziddim völgyében. Kedorlaomerrel, Élám királyával és Tiddallal, Goyim királyával, Amraphellel, Sineár királyával és Ariókkal, Elaszár királyával, 4 király, 5 ellen. A Sziddim völgye pedig tele van a szurok forrásokkal, és megfutamodának Szodoma és Gomora királyai, és azokba esének, a megmaradtak pedig hegységbe futának. És elvivék Szodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét, és elmenének. Elvivék Lótot is, az Ábrám atyafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének, mert Lót Szodomában lakik vala. Eljöve pedig egy menekült, és hírül hozza a Héber Ábrámnak, aki lakik vala az Emoreus Mamrénak, Eskol atyafiának és Áner atyafiának tölgyesében, akik még Ábrámnak szövetségesei valának. Amit meghallá Ábrám, hogy az ő atyafia fogságba esett, felfegyverzé házába nevelkedett 318 próbát, legényét, és üldözve nyomul a Dánig. És csapatokra oszolván, ellenök éjszaka ő és szolgái megveri őket, és űzi őket mind Hobáig, amely Damaszkusztól balra esik. És visszahozá mind a jószágot, Lótot is, az ő atyafiát jószágával egybe visszahozá, meg az asszonyokat és a népet. Minek utána pedig visszatért Kedorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiméne ő elébe Szodomának királya a Sávé völgyébe, azaz a király völgyébe. Melhicedek pedig Sálem királya kenyeret és bort hoza, ő pedig a magasságos Istennek papja vala. És megáldá őt, és mondta: áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet ad a néki mindenből. És mondta Szodoma királya Ábrámnak: add nékem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak. És mondta Ábrám Szodoma királyának: felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez. Hogy így egy fonalszálat, vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét és ama férfiak részét, akik én velem eljöttek volt. Áner, Eskol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket.
Jó, köszönöm szépen.
A történetet is érdemes csak tisztázni itt a menetrendet, hogy mi is történt itt. Tehát Szodoma és Gomora, az tulajdonképpen 5 kis, hogy hívják ezeket Afganisztánban? Hadurak?
Hadurak.
Körülbelül így kell, amikor azt mondja, hogy királya ennek, meg királya annak, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy törzsfőnök. Egy nagyon kis királyok. Tehát ez egy-egy ilyen kis fejedelem. Egy-egy városnak a... egy ilyen...
városáról.
De hát ez messze volt, hogy nem város. Igen. És ez tulajdonképpen 5 város volt, Szodoma és Gomorra. Ez később, majd fontos lesz, és erre visszatérünk. 5 volt. Melyik volt ez az 5? Ugye Szodoma, Gomora, ugye héberül Szodom, Amora, Adma, Cvaim, és Bela, vagy másik nevén Szoár. Azért azért fontos ez a Coár, itt ugye mi a különbség, amikor felsorolja őket, nézzétek meg a kettes mondatban. Akkor mi a különbség az első négy és az ötödik város között? Az egyik különbség, hogy ennek a városnak két neve van, azt mondja, hogy ez Bele, ami nem más, mint Coár. És mi van még egy különbség a felsorolásban? Hát az, hogy ott nem mondja meg a király nevét. A többi helyen mondja a király nevét, itt meg nem mondja, és erre azt mondják a kommentárok, hogy Coár ez egy egészen kis-kis valami volt, és ezért ott sem nem is volt annyira ismert, és ezért kellett két nevet használni, hogy mondja, hogy be tudják azonosítani a későbbiekben, sem pedig a királynak a neve nem volt lényeges, mert ez nem volt egy komoly valami. És csak azért lényeges, mert amely elérünk Lót történetéhez, akkor látni fogják, hogy mit mondott Lót az angyaloknak, hogy legalább Coárt hagyjátok meg, hogy legyen hova menekülnöm. És más kérdés, hogy végül ő nem oda menekült, hanem a hegyekbe, és ott történt az affére a lányaival. De Coár ott is szóba kerül, és az ember nem érti, hogyha nincs képben, hogy miről. Tehát a Szodoma, az nem csak Szodoma és Gomora volt, hanem ez volt a kettő legnagyobb az ötből, de igazából az öt város volt. És ennek az öt városnak volt öt fejedelme vagy királya.
Morálisan is hasonlók voltak?
Igen. Erről majd mindjárt vissza fogunk térni. Tehát amikor Isten elpusztította a Szodomát és Gomorát, akkor mind az ötöt elpusztította, kivéve Coárt, de az csak egy ilyen Lót kérésére történt. Az első mondatban pedig felsorolja a másik oldalt, a másik, hogy meg ezt hadi...
Hadúr.
Nem, a másik, másik frontvonalat, igen. Ugye azt mondja, Sinár királya, Elaszár királya, Élám királya, és Goim királya. És ez megint csak négy hadúr, akik viszont nem helybéliek voltak, hanem keletre onnan. Tehát például a Barbanel szerint ez az Elaszár, ez az Amrafel, Sinár királya, ez ugyanaz, mint ugyanaz a Nimród, aki Ábrahámot kiszúrta magának még Ur-Kasdimban. Szóval ez egy ilyen most ez ugyanaz, vagy ugyanaz a szellemiség, vagy ugyanannak a fia, de minden esetre ő azt mondja, hogy ez ugyanaz, és ezek nem helybéliek voltak. És a következő történt, hogy ez a négy király hatalma alá szedte ezt az ötöt. Mit jelent, hogy hatalma alá szedte? Ilyenkor ezek így összefogtak, legyőzték a többieket, és akkor adót kellett fizetni. És erre mondja ugye, ha nézitek a négyes mondatot, azt mondja, 12 évig szolgálták, és 13 évig pedig fellázadtak ellene. Ez a négyes mondat. Ezért 12 évig fizették az adót, és vagy 13 évig, itt két vélemény, vagy 13 évig nem fizettek adót, vagy a 13. évben abba hagyták az adófizetést. Akkor megjelent ott ez a négy király, de úgy tűnik, hogy nem azért jelentek meg, hogy ők ott, nem tudom én, rendet tegyenek, hanem másokkal háborúztak. Csak úgy látták a szodomai szövetség, ugye ez az öt királynak a szövetség, itt az ideje, hogy ne csak ne fizessünk adót, hanem még jól meg is leckésztessük ezeket, és elkezdtek velük harcolni, de nem jött be a számításuk, és legyőzte őket a négy király az ötöt. És amikor legyőzték a szodomai szövetséget, akkor sajnos Lót is belekerült a harci övezetbe, és a Barbanel például azt mondja, hogy nem véletlen, hogy Lótot külön kiemeli, hogy magukkal vitték, mert amikor rájöttek, hogy ez Ábrahámnak a rokona, akkor hát az nem, Ábrahámat még kevésbé csípték, mint mindenkit, különösen, hogy ez ugyanaz a Nimród, és azért magával vitték Lótot. És erre Ábrahám, annak ellenére, hogy korábban Lótot cserben hagyta, és annak ellenére ezek a szodomiták nem voltak annyira kifinomult, erkölcsű emberek, mégis kiállt a négy király, az öt király mellett, tehát a szodomai szövetség mellett, és harcba szállt a négy király ellen, méghozzá csellel, úgyhogy éjszaka rájuk tört, és olyan jól sikerült, hogy egészen Damaszek melletti Damaszkus, ugye, melletti üldözte őket. És ezzel kapcsolatban a kommentárok megosztanak, hogy ez hogy lehetett, ugye, ez egy elég hosszú üldözés, ugye, ha belegondoltok, hogy a Holtengertől Damaszkuszig, az most én azt gondolom, hogy minimum egy 5-600 kilométer, de én nem... csak most hasból Mondom, ugye 5-600 kilométert mondjuk lóháton megtenni azért az nem egy éjszaka. És itt úgy tűnik, hogy ezt egy éjszaka alatt lezavarta ezt a történetet Ábrám. Ezért például a Rán azt mondja, hogy hát itt ez egy hosszú, több hetes történet volt, és hogy utánuk ment, és kicsinálta őket. A Otyák azt mondja, például a Bárban azt mondja, hogy nem ment el odáig, csak azt mondja, nem is Damaszkuszig van írva, ha megnéztek a mondatot, hanem hováig, ami Damaszkusztól balra van. Szerintem ez a hová balra van, csak sokkal közelebb. Mindenesetre nagyon megijedtek, és amit tanulunk a történetben, tehát Ábrahám kiállása az unokaöccse mellett, az, hogy Ábrahám nem hagyta ott őket, nem csak megijesztett őket, hanem végigcsinálta a munkát, a feladatot, tehát úgy olyan messze kergette őket, hogy onnan már ne is tudjanak visszajönni. És aztán hogyan folytatódik a történet? Van itt egy mozdulat, amikor Ábrahám visszahozza ugye a zsákmányt, ugye a négy király magával vitt a Szodomából mindent. És akkor Ábrahám, amikor legyőzi őket, akkor visszahozza, Lótot is visszahozza, és minden. Az összes motyójával, és az összes szodomita motyóval, és emberekkel, mert ők foglyokat is vittek magukkal, nyilván szolgáknak, rabszolgáknak. És akkor megjelenik ez a Málkicedek, Sálem királya, aki bort és kenyeret hozott. Nézzétek meg a 18-as mondatot. Azt mondja, és Málkicedek, Sálem királya elővett kenyeret és bort, és ő Istene papja volt a magasztos Istennek. És megáldotta, és mondta, áldott legyen Ábrahám a magasztos Istennek, aki a föld és az ég, és áldott legyen a magasztos Isten, aki megsegített téged szükségedben, és erre tizedet adott neki minden. Ki adott tizedet? Ábrahám adott tizedet ennek a Málkicedeknek. Ez egy nagyon furcsa dolog, ez a Málkicedek. Ki ez? Megjelenik egy Málkicedek nevű illető, de olyan szöveget mond, ami beleillik egy imakönyvbe. Egy mai imakönyvbe. Azt mondja, hogy áldott legyen az örökkévaló, aki az ég és föld. Hol volt ott ilyen ember, aki ilyeneket tudott mondani? Hát olyan, mint hogy Ábrahám adta volna a szájába, hogy mit mondjon. És erre azt mondják, és úgy látszik, hogy Ábrahám elismerte őt egy legitim, egy hiteles valakinek, és azt mondja, papja a magasztos Istennek. Most ez azért érdekes, mert ezek a dolgok megjelennek időnként az ősatyák történeteiben. Például egy másik példát mondok, amikor azt mondja, hogy ott nincs explicit így leírva, de például, amikor Rebeka nem tudja, hogy miért viaskodnak a fiúk a hasában, akkor azt mondja, és elment megkérdezni Istent. És erre azt mondják a kommentek, hogy Isten nem lehet úgy fölhívni, hogy hello, mi újság. Elment a paphoz megkérdezni, hogy mondja meg. És azt mondja, és válaszolt neki, és azt mondta, azért van ez, mert két nép van a te hasadban, és jött egy válasz. Ott is valami pap volt. Vagy, amikor azt mondja, hogy Jákob azt mondta, hogy én tizedet fogok neked adni, mondta Istennek. Ez kinek fogja adni? Ledobja a sziklám? Vagy mit jelent, hogy tizedet? A tizedadás az azt jelenti, hogy a papnak adok tizedet abból, ami nekem van. Mire gondolt Jákob, amikor azt mondta, hogy tizedet fog nekem adni? Úgy tűnik, hogy voltak itt valami papok. És ez mit jelent? Igen, a zsidó értelmezésben ez úgy van, hogy ahogy erről beszéltünk korábban, hogy igaz az, hogy Ábrahám egyedülálló volt abban, hogy ő egyedül önmaga ismerte föl az egyisten hitet, és Isten kiválasztotta ennek a hirdetésére, de az egyisten hit Ádámtól Noéig és Noétól Ábrahámig nem szakadt meg. Tehát a Noéi vonalon voltak az egyisten hitnek elkötelezett emberei, de ezek nem voltak olyanok, mint Ábrahám, akik ezt hirdették, nem végeztek missziós munkát, egyszerűen hitták Istenben. És a maguk számára ezt rendben voltak. Ki volt ilyen? Például Sém, Noénak az egyik fia, és Ábrahám ősatja, vagy ükapja, aki a kommentár szerint, ez maga Sém. Málkicedek, Sálem király, az Sém. És hosszú életet élt, ezt ki lehet számolni, hogy kijönne a számítás, mert nem is lenne rossz, most visszanéznénk. Hány évet élt Sém? Lenne azt majd később, de mit? Ugye amikor mondja Ábrahámig, éltől Sémbe, mert ha Mesmot Saná 500 évet élt. Azután, hogy megszületett Árpachsád, tehát összesen 600 évet élt. Jó, most nem fogjuk tudni, végig lehetne lenni az összes nemzedéken, de hát valószínűleg kijön. És akkor ezt jelenti, hogy jött Málki-Cedek, aki tényleg egy egyisten hívő ember volt, ilyen értelemben pap, és Ábrahám őt elismerte ilyen értelemben, és ilyen szép áldás mondott. Most mi történt, amikor látta ezt Szodoma királya, hogy Ábrahám ilyen bőkezően ad valakinek tizedet? Szóval hoppá, akkor van esélyem arra, hogy valamit visszakapjak Ábrahámtól. Elvileg a háború szabályai szerint akkor, ha Ábrahám győzött egy háborúban, és onnan hozott hadizsákmányt, az az övé. Tessék, hogy az előtte kitől lopták el. Ez a mai igen félnyezés, így van? Az azt jelenti, hogy az az övé. Szóval nem is számított rá, hogy ő kapni fog ebből valamit. Látta, hogy a Málki-Cedeknek ilyen bőkezően ad Ábrahám, aztán hoppá, akkor elnézést, esetleg én is kaphatnék ebből, hogy legyen a téd a vagyom, enyém csak ad az embereket. Ugye miért volt szükségük az emberekre? Nem, hogy már annyira aggódtak. Abban az időben az emberek, egy ilyen hadiúrnak, azok voltak mint a mai napig is, a gazdaságtermelő, ugye, neki szüksége volt rá, mert nem tudott valamiből megélni. És erre azt mondta Ábrahám, nem, szó sincs róla, én nem adok neki, én semmit nem fog tőled elfogadni, még a cipőfűzőt sem, hogy ne mondhass le azt, hogy te tettél engem gazdaggá, mert én nekem az is része az én missziómnak, hogy én mindig hivatkozatok arra, hogy Isten tett engem gazdaggá. És nem mondhast, hogy te tettél engem gazdaggá. És mit, hogyan folytatja? Néztem, mert a 24-es mondatot azt mondja. A 23-as azt mondja, nem fogadok el semmit, még a sarukötőmet sem, és mindenem, bármit abból, ami a tiéd, hogy ne mondhassad, hogy te tetted gazdaggá Ábrahámot, majd a 24-es mondatban azt mondja, azon kívül, amit ettek az ifjak, akik velem voltak, és azoknak az embereknek a része, akik velem jöttek, Anér és Eskol és Mamre. Ők fogják elvenni a saját részüket.
Igen, ez az költségtérítésről van szó.
Költségtérítés, de nem a saját költségtérítése, hanem azok, akik a háborúba vele mentek. Kik voltak ez az Anér, Eskol és Mamre? Ha megnézitek az elején a történetnek, ott az van, hogy amikor foglyul ejtik Lótot, akkor azt mondja, Vajavó hapalit. Nézzetek meg a 13-as mondatot. Kérlek, olvassol a Kálmán.
Eljön pedig egy menekült, és hírül hozzá a Héber Ábrámnak, aki lakik vala az Emoreus Mamrénak, Eskol atyafiának és Ánér atyafiának tölgyesében.
Tessék. Ugye itt vannak. Egyrészt jött egy menekült, ugye elmondja azt, és itt van rögtön, hogy Mamre és Eskol és Áner, ugye ezek voltak Ábrahám szövetségei, akiknél tulajdonképpen, akik közöttől lakott. De az az érdekes, hogy, és ezekre hivatkozik, azt mondja, azok a fiúk, akik velem jöttek harcolni, és Áner, Eskol és Mamre. De nem világos, hogy miközben ennek Ánerhez, Eskolhoz és Mamrehez. Ők lehet, hogy Ábrahám jó szomszédai voltak, de tényleg ők is részt vettek a harcban? Miért kéne nekik kapni a hadi sarcból? És erre van egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja, a Dávid király azt mondta, amikor háborúba indult, és emlékszem pontos idézet, hogy Dávid azt mondja, Dávid meghatározott egy szabályt a háborúban. Ha a háborúban ugye van, akik kint vannak a fronton, és hogy mondják magyarul azt, akik?
Hátország.
A hátország. És van, akik a hátországban a védelmet biztosítják. És a vita az az, hogy azok az kinek vannak nagyobb érdemei, annak, aki a fronton van, nagyobb érdeme van annak, aki a fronton van, mint aki a hátországban. És Dávid azt mondta, hogy nem, a hadi zsákmányból egyenlően kell osztoznia annak, aki a fronton van, és annak, aki a hátországban van. És a Talmud azt mondja, hogy amikor Dávid ezt a szabályt meghozta, akkor Ábrahámra hivatkozott. Miért? Mert erről beszél itt Ábrahám, azt mondja, jöttek velem a fiúk, a legények, nekik jár a hadi zsákmányból, és azok, akik nem jöttek velem, Ánér, Eskol és Mamre, akik csak a hátországra vigyáztak, kivigyázott Ábrahám ott hagyta az egész csapatával, kommandó, elindult legyőzni a négy királyt. És mi volt az asszonyokkal, és a gyerekekkel, és a nyájjal, amit ott hagytak? Azt a szomszédok, Ánér, Eskol és Mamre, a szövetségesei vigyáztak, és ezért azt mondta Ábrahám, nekik is jár, mert nélkülük nem tudtunk volna harcolni. És ez egy szabály, azt mondja, a Dávid harcaiban is így volt, hogy így egyenlően osztották meg. És ez egy ilyen halachikus része is tulajdonképpen egy történetnek, ami a harc, vagy a hadviselési szabályokat a mai napig, vagy hát nem is a mai napig, a ókori háborúkig ezt meghatározta. Most ami még érdekes, hogy és aztán tényleg ezzel le is zárhatjuk. Ugye ebben a történetben ugye nyilván nagyon sok a tanulság, és megint sokat lehetne beszélni, hogy Szodoma, stb. De miközben ennek a, szóval mi ennek a spirituális jelentése? Mindegyik ilyen történetnek egy legyen spirituális jelentése. A következő fejezet, amire most már nem jut idő, hiába beharangoztuk, az a részek közötti szövetségről fog szólni, és ott arról van szó, hogy négy állat jelenik meg a részek közötti szövetségben, ahogy erről majd a jövő alkalommal vissza fogunk térni. Három állat, amit szétvág Ábrahám, és akiken keresztül megy, ugye a részek közötti szövetség azt jelenti, hogy az ókorban egy szövetségkötési módszer volt, hogy ketté vágtak egy állatot hosszában, és a szövetségesek átmentek a két állat rész között, és ezzel fejezték ki, hogy mi egyek vagyunk, úgy, mint ez az állat is egy volt. És Ábrahám ezt megtette Istennel, Istent egy füstoszlop képviselte. És ott szétvágott háromfajta állatot, majd jött egy negyedik állat, aki egy madár, amelyik rászállt a tetemekre. És azt mondják a kicsit ezoterikusabb magyarázói ennek a történetnek, és ezeket Rási is idézi, hogy az a négy állat, az kifejezi azt a négy hat birodalmat, amelyik Ábrahám leszármazottainak az életét fogja keseríteni. Melyik az a négy birodalom? Babilónia, Egyiptom, Babilónia, Javán, szóval görög, és Róma. Ugye? És általában, amikor számüzetésről beszélünk, tehát a zsidóknak a córeszeiről, akkor ez a négy birodalom jelenik meg. Ugye Egyiptom az az első számüzetés. A második számüzetés az Babilónia, ugye amikor a zsidók Babilóniában mennek, és az első szentély elpusztul. A harmadik az a görögök, ez ugye a hanukai történet. És a negyedik a rómaiak, akik lerombolják a másik szentélyt, és akik miatt a mai napig tulajdonképpen számüzetésben, tulajdonképpen mai napig ez a római birodalomnak egy folytatása, ami most folyik. Többek közt. És azt akarta az a szövetség mutatni, hogy Ábrahám túl fogja magát tenni mind a négy birodalmat, túl fogja élni. És ez a magyaráz azt mondja, hogy ez a négy király, akit Ábrahám legyőz, ez is már erre utal, hogy a négyes kifejezi, és még a neveikben is megmutatják, hogy az egyes nevek hogy kapcsolódnak az egyes birodalomhoz.
12-es 13-os számnak van valami jelentőség? Biztos van, csak...
Biztosan nem tudom, hogy itt milyen magyarázat. Ezt
szeretném megkérdezni, hogy te itt, mikor olvastál, mindenhol a szokatoknak, ezt a sék mindenhol a közsállás van, ez szándékos vagy szinonimák?
Hát nem tudom, hogy lehet jobb fordítani. Élen jön, biztosít, magasságos Isten, nem tudom, mi a különbség.
Nekem egy kicsit ilyen történelmi ajánlás.
Hogy?
Arról beszélgetünk, hogy itt kérdezte, hogy a 12-13 évnek ennek a számnak van jelentőség. Én meg azt gondolom, hogy egy kicsit ez inkább valós történelmi eseményekre utalhat vissza, mert annyira fontos számok vannak benne. Például hány katonával vonult ki, ugye azt mondja, hogy 318, nem 300, nem 400, hanem 318. Tehát ez igen hiteles.
Igen, hát a Tórában ez az érdekes, hogy több ilyen történet, hát nyilván nagyon hiteles, de hogy több történetben valóban ilyen nagyon konkrét számok és megnevezések, helységnevek, méretek vannak. Most a 318-al kapcsolatban van egy érdekes midrás. 318, most jutott eszembe, 318-ak a számértéke Kufre és Sin Yudhesz. Várj, az hogy jön ki? Igen, Eliézer. Mennyi az Eliézernek a számértéke? Van egy anyag, tol. Ez ki jöhet? Kufrés. Eliézert, ezt tudják, hogy Alef, Lamed, Jud, Ain, Zain, Rés. Alef az 1, Lamed az 30, Jud az 10, Ain az 70, Zain az 7, Rés, Kufrés az 200. Na. 318, ugye? És erre azt mondja, halljátok? Azt mondja erre a 318-ra, szerintem ezt még Rási is idézi, hogy a 318 számértéke az Eliézer, Eliézer név, annak a számértéke 318, mit jelent az a 318? Eliézer és Ábrahám, ketten mentek. És ez csak egy utalás ez arra, hogy Eliézer olyan volt, mint a 318.
Most itt visszatérünk, egyébként nem szoktunk.
Ez mindenképp egy pozitív figura. Más kérdés, hogy nem volt érdemes arra, hogy hogy Ábrahámnak a fiának, a lányát Ábrahám fiának. Igen. Vagy mire gondoltál?
Erre, csak hogy hát ott ugye az valami nem sokszor. Igen. Tulajdonképpen szolgaként lehet Ábrahámnak szolgáljaként szeretni.
Igen, igen.
Csak szolgáljaként, hát azért mindent oda.
Ő ráírta a vagyonát, igen.
Igen, de én is kezdi beszél róla, hogy szolgált.